Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A kertész válaszol ma a Muravidéki Magyar Rádióban a hónap első keddjén. A mikrofonnál a műsorvezető Király Boglárka és szaktanácsadónk ezúttal is dr. Pálffy Dénes kertészmérnök. Üdvözlöm a stúdióban, mérnök úr! Köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Nagyon vártuk.
Én köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Külön köszöntöm kedves hallgatóinkat és természetes műsorvezetőnket, Boglárkát.
Köszönöm szépen.
Mert néha egy szőnyegen vagyunk, ha nem is gyakran.
De néha, igen.
Igen.
Hát most egy hölgykoszorúból kellett kivonnom, mert a kolléganőim már megrohamozták a mérnök urat. Majd beszélünk kicsit bővebben, a paprika magokról volt szó, azt hallottam, de sok minden másról is szó lehet. Biztos vagyok abban, hogy most is sok tetrekész hallgató van velünk, akik már nagyon várták, illetve várják, hogy a tél elmúltával hozzáfoghassanak a tavaszi teendőikhez. Ha ebben valami fejtörést okoz önöknek, kedves kertészkedő hallgatóink, ha tanácsot kérnének, most Tól hívhatják élő műsorunkat, műsorunkban szakértőnket. A telefonszámaink változatlanul 575 17 18, illetve 575 17 19-es. Hát mielőtt hozzáfognánk az aktuális teendőkhöz, és úgy nekigyűrköznénk, munkához látnánk, én szeretném, ha elmondaná a meglátásait arról, hogy milyen volt a tél, nem kell aggódnunk a nagyon korán jött meleg idő miatt, hiszen február utolsó előtti napjaiban nagyon meleg is volt, és a csapadék viszont talán kevés. Hogy látja most ezt a helyzetet?
Hát én a növények szempontjából egy ideális télnek mondom, vagy minősítem ez elmúlt vagy a múló telet, hiszen március 1-től tavaszban vagyunk.
Tehát volt elég hideg is.
Ugye 12 fokot mértem én legalacsonyabbat mínuszba, ez is csak két hajnalon volt, utána 5-6 fok hideg volt még több hajnalon, de gyakorlatilag úgy nulla körül voltak az éjszakai, reggeli, hajnali hőmérsékletek. Ugye ilyenkor mindig a kertészkedő ember azon meditál, hogy hát enyhe volt a tél, és nem pusztulnak el a kártevők, meg a kórokozók. Hát sajnos ezen ne bánkódjunk, mert a kultúrnövény legtöbbször előbb elpusztul a fagy által, mint maga a kártevő, úgyhogy, és ha gyérül is a kártevő a hideg hatására, sajnos olyan mértékben nem gyérül, hogy a védekezést mellőzni lehet. Ez a legfontosabb. És itt csak egy mondat erejéig jegyzem meg, ezért lenne nagyon fontos, úgy a szőlőnél, mind a gyümölcsnél vannak kiváló rezisztens, illetve toleráns fajták, hogy ezeknek a terjesztését egy kicsit jobban szorgalmaznánk, mert az egyébként érzékeny fajtákat kémiai védekezés nélkül megvédeni nem lehet. Márpedig az Uniónak, ugye az illetékes szakbizottsága, melyik a növényvédelem és műtrágya kérdéssel foglalkozik, most nagyon szigorú elhatározást tett, a növényvédőszerek kivonását egyre többet szorgalmaz, a másik mellette, hogy 50%-ba akarja csökkenteni a felhasználást. Márha pedig az érzékeny fajtáknál ez bekövetkezik, akkor ott gazdasági kár is keletkezhet. Ezért lenne nagyon fontos a toleráns rezisztens fajták terjesztése. Mellette párhuzamosan a műtrágyánál is 20%-os csökkenést ír elő, illetve javasol. Hát ha ez is bekövetkezik, akkor minden módszert figyelembe és alkalmaznunk kell, figyelembe kell vennünk, ami nem kémiai alapú, hanem szerves anyagú, vagy olyan trágya, ami a talaj életet gazdagítja, ugyanis a rendszeres tápanyagellátás, főleg bűtrágyával történő tápanyagellátás mellett a kálium és a foszforionok a kötött talaj agyag frakcióihoz új mértékbe kötődnek le, hogy a növény gyökere 8-12 atmoszféra szívó hatással se tudja leszakítani ezt a kötött holtanyagot, mert ott van a talajban, de növény számára hasznosíthatná.
Nem hasznos.
Viszont, ha ilyenkor baktériumtrágyát vetünk be, legalább 2 évente, a baktérium, azok felszabadítják a növény számára ezeket a tápanyagokat, és jelentősen változik a termés átlag, növekedszik, és a minőség is. A baktozol, illetve bioszol újabban nevű készítmény, ami az osztrákoké, az erre egy kiválóan alkalmas. Természetesen sokféle készítmény van a piacon. Én ezt használom legrégebb óta, és ezzel vannak a nagyon jó tapasztalatok.
Azt jelzem, mérnök úrnak, hogy telefonálunk van, talán ezzel, talán mással kapcsolatban szeretnek kérdezni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Tessék parancsolni!
Én szeretnék a mérnök úrtól kérdezni.
Hallgatjuk, tessék!
A Dataja Szilvát, Kakit, igen? Mikor lehet metszenni? Még hogyan költön még metszenni?
Datulja szilvának olyan metszése, mint például az őszi baracknak, nincs.
Hello?
Tehát a datulja szilvának olyan metszése, mint például az őszi baracknak, hogy minden veszvét visszavágjuk, ilyen nincs. A datulja szilvánál korona alakító metszést csinálunk, tehát megfelelő formára alakítjuk a koronát, és csak a keresztbe nőtt vagy sűrűsödést előidéző részeket távolítjuk el a fáról, egyébként nem bántjuk különösebben.
A mostant 3. éves, hogy most kellene neki teremni?
Igen. Milyen fajta?
Ilyen, azt nem tudom, mi a neve.
Mert ugye a fagyérzékenységre eltérőek a fajták, a vanília nevű fajta a legérzékenyebb, a többi fajták általában jobban bírják a telet, és ezután a tél után még a vanília se károsodhatott, tehát annak, ha az a fajta... Igen?
Én úgy mondom, hogy ahogyan nekem mondták, hogy ez bírja a hideget, hogy nem is kellett betakarni úgy, mint a más fákot.
Nagyszerű.
Úgy, nincs semmi probléma vele.
Nagyszerű, mert ugye a nyikiszké nevű fajta pillanatnyilag a piacon a leghidegtűrőbb, amiről azt állítják, hogy 20-25 fokot kis kibír mínuszba. De hát ahhoz, hogy milyen fagytörő egy növény, nagyon sok minden a fajtá mellett még nagyon sok minden befolyásolja, túl van-e táplálva nitrogénnel például, vagy az utolsó pillanatig sok vizet kap ősszel, és nem érik be a hajtás rendesen veszővé, tehát ezek befolyásolhatják a fagytörést, de általában a fajtára jellemző fagytörés az, azt a fajták betartják.
Igen.
Tehát különösebben ne avatkozzon be, csak ami sűrű a koronába, vagy keresztben ő, többit bízzuk a növényre. Egyébként szabályos szép koronát nevel a kakki, tehát nem kell ezt különösebben piszkálni. Ne féljen majd attól, ha visszavágja a fának bizonyos részeit, hogy elfeketedés jelenik meg a vágás helyén 1-2 hét múlva, ugyanis csersavban rendkívül gazdag a fa, és ez a csersav, amikor felszínre jut, akkor ott oxidálódik, és ilyen fekete szint hagy maga után, de ebből semmi problémája nincs a fának.
És ezt kell permetezni?
Eddig még nincs kártevője, illetve kórokozója itt a mi vidékünkön, Zalát is beleértve, de ugye nem tudhatjuk, hogy majd melyik kártevőnek vagy kórokozónak ízlik meg, nem csak nekünk a gyümölcse, hanem a kártevőnek vagy a kórokozónak is, és előfordulhat, hogy lesz majd kártevője, de pillanatnyilag nincs, ezért permetezni nem szükséges. Klasszikus példa a tüskementes szeder esete, amikor bekerült először Magyarországra, 10 évig az égvilágon semmi probléma nem volt vele, aztán 10 év után jött a rozsda, jött a szeptocitás vesszőpultosság, és most rendszeres növényvédelmet igényel. Úgyhogy sajnos ilyen van, de bízzunk be, hogy a kaki kikerüli ezt a problémát.
Nagyon szépen megköszönöm.
Kérem, mi köszönjük a kérdését.
Minden jót kívánok, viszont hallásra. Mi pedig visszatérünk a témánkhoz. Arról volt szó, hogy a kártevők, kórokozók már nem igazán tűnnek el, hogyha fagyosabb is az idő, és hogy rezisztens, jól ellenálló fajtákat érdemes választani, ezeket népszerűsíteni. Meg ugye aztán ugyancsak maradva még a kártevőknek a kártételénél, és az ellene valamit tenni kell gondolatnál. Ugye itt van a lemosó permetezés, amit egy másik népszerű kertész, Bálint gazda úgy nevezett, hogy a növények mosakodása. Hát mire is való ez a lemosó permetezés?
A tiszteletem, minden tiszteletem a néhai Bálint gazdái, akinek munkatársak is voltunk, megképviselők együtt.
Tehát személyesen ismerte.
Nagyon. Igen. És ha nem a növények mosakodása, de a növények mosdatása.
Uh-huh. Igen, inkább így pontosabb, igaz? Hiszen igen, nem ők maguk, pontosan. Nekünk kell ezt elvégezni.
És ugye azért fontos ez a lemosó permetezés, mert ez egy alapvédekezés. Például őszi barack. Minden irodalom, és legtöbb szakember a rezes lemosó permetezés javasolja. Mikor azt kérdezzük, hogy miért, erre már nem könnyű a válasz. Ugyanis a őszi barasznak a legnagyobb problémája, tavaszi problémája a fodrosodás, a levélfodrosodás, tafrina. Ami nem a fán telel át, hanem a talajba. Tehát hiába permetezzük a fát nyugalmi állapotba, mert rézzel csak akkor permetezhetjük, mert amikor már zöld felület van, akkor mérgező a réz a őszi barackra, nagyon furcsa módon, egyedülálló módon nem perzselődik a levél, nem barnul egyéb, hanem kilukad réz hatására. Ezért ugye lombos állapotban nem permetezhetjük rézzel. Viszont a tafrina az egy nagyon kellemetlen betegség az őszi baracknak. Legtöbbször, mert kiváló szerek vannak ellene, de legtöbbször késlekedik a védekezés. Ugyanis az első fertőzés akkor következik be, amikor a levél rügyekből a fiatal levél 1-2 milliméterre kilóg, idézőjelbe. De ha már fél centire, különösen nagy a veszély. Ezért ezt a fenológiai fázist figyeljük, és abban az esetben, ha változó hőmérsékletű a tavasz, éjjel lehűl, ne találtál mínuszra, nappal viszont felmelegszik 20-ra, ezt a játékot szereti, igényli a kórokozó, dérgombának nevezzük, ugye, és ilyenkor aztán olyan fertőzést tud fellépni, szoktam mondani, mintha kibodorítanák az őszi baraszkpáinkat, ami aztán később lehullik, de ez egy komoly asszimilációs felület veszteség. Ezért fontos, hogy odafigyeljünk a védekezésére, amit nem lemosó permetezéssel tudunk elintézni. Viszont almás termésűeknél, részben a csontiasok közül, ugye szilvánál, cseresznyénél, megynél, az olaj tartalmú készítményekkel tudjuk ezt a lemosó permetezést végezni, ami nem kémiai, kémiai hatás, hanem egy olyan filmréteget képez a kórokozón és a kártevőn, hogy nem jut levegőhöz. Tehát fulladásos halála következménye az olajos permetezéseknek.
Tehát akkor mindenütt az egész fán.
Igen. Uh-huh. Na most ugye a permetezésnek ahhoz, hogy egy összefüggő filmréteget tudjon alkotni az olajtartalmú készítmény, Hát a hámlókérget illik eltávolítani a fáról, a mohás részeket egyéb idősebb fáról, mert azon nem tud összefüggő filmréteg keletkezni. Viszont az olajat kombinálják a vegyszergyártók rézzel és kénnel. Tehát ezek, mint például a nevikén, ugye, ami olaj és kén kombináció, almás termésűeknél a lisztharmatellel is jelentős hatású, vagy a réz kombináció kört esetében, mivel nem csak a levélen van a varasodásnak tünete, illetve kártétele, hanem a vesszőn magán is, tehát ott az olaj és a réz kombináció az, amit eredményesen használhatunk. Külön téma a szőlőnek a lemosó permetezése, mert ugye a kertészkedő ember úgy van, hogyha felengedett a talaj fagya, és hét ágra süt a nap, akkor már nem nyugszik, és alig várja, hogy beindíthassa a permetezőgépet. Aztán megy a szőlőbe is lemosó permetezést végezni. Ne siessük el ezt, ugyanis az nem igaz, hogy a szőlőnek az egyik legrafináltabb és igen jelentős kártevője a szőlőlevélatka. Nem a rügybetele lát, ez tévedés. A rügybe csak akkor tud bejutni, amikor már megpattanik, illetve feslik a rügy, úgynevezett rügyfakadás időszaka. Ha ilyenkor a rügyet szétbontjuk, ott találjuk benne az atkát, de nem ott telelt át, hanem a kéreg alól ment, mert addig várja a téli koplalás után, ugye, hogy táplálékhoz jusson. Ezért ezt a fenológiai állapotot válasszuk ki a permetezéshez. Minimum a rügypattanás, amikor a pikkelylevelek ugye már megpattantak, de inkább a rügyfakadás, amikor barkás rügyállapot van, a kis levélkéken ugye a szőrös bevonat, ekkor a leghatásosabb a lemosó permetezés, és ide a nevikén kiválóan alkalmas, úgyhogy peronoszpor ellen nem tudunk védekezni lemosó permetezéssel, mert az szintén a talajba telel, de lisztharmat ellen és atka ellen igen.
Tehát szőlők, gyümölcsfák, és minek fontos még ez a tavaszi mosakodás?
Na most ugye a bogyós gyümölcsöket ne felejtsük ki, mert eddig sajnos még a műsorban is egy kicsit mostra a gyerekek voltak.
Cseresznyemegy.
Cseresznyemegynél ugye a olajos lemosó permetezés minden további nélkül mehet, viszont a bogyós gyümölcsőek, vagy más néven apró gyümölcsőek, mint például a ribiszkefélék, málna, szeder, ezeknél a lemosó permetezés nagyon fontos, de mindhárom esetben, málna, ribizli, szeder, el kell távolítani, ha nem távolítottuk el termésérés után a letermed vesszőket, akkor ezzel kezdjük. Utána be kell állítanunk a tőszámot megfelelő folyóméterre, málna esetében a két évesnél idősebb málnánál 8-12 darab folyóméterenként vesző, termővesző. Ezeknek a meccése nagyon fontos, nem fűnyíró elmélettel, hanem ahol görbül a vesző, ott kell levágni a vesző végét, a többi marad. Az néha okozzon nekünk zavart, hogy az egyik vesző 70 centis csak, a másik meg 1 méter 10 centi. Sőt, ez a termést elossza, ugye függőleges térben, még előnyösebb, mintha csak fűnyíró elvvel egységesen vágnánk vissza. Utána jön a lemosó permetezés, mivel rovarkártevő, az a szúnyog, ami van a málnánál, azt a meccéssel eltávolítjuk, mert gubacszúnyogról van szó, tehát látszik, azt el kell távolítani és elégetni. És akkor rezes lemosó permetezéssel a vesző foltosság ellen. Egyik kedvenc téma a vesző foltosságnál, ugye Didimella, másik az elzőra és vesző foltosság, tehát ezek ellen rézzel tudunk védekezni.
Ismét van telefonálunk, nem is egy, hanem két hallgató is várakozik. Hallgassuk meg őket. Jó napot kívánok!
Ez egy csokom. Muszli vagyok, épp Csapusztára.
Muszli, szervusz, jó napot!
Szervusz, üdvözlünk! Sor kerül a kérdésre.
Igen, jó, köszönöm.
Befejezzük a bogyósokat, és utána szőlőre visszatérünk a szaporítást illetően.
Mert, igen, jó, köszönöm.
Mert ugye ez
a volna kérdés?
Igen. Ezen kívül
van. A Pálfi Dénes a gondolatolvasót hallják, kedves hallgatunk. Másik probléma, hallgatjuk.
Nos, az a gondom, hogy tudod, ezek a fűszernövényeket termesztek itt az edényekben.
Kakukkhőt leginkább, igen.
Igen, meg a tárkonyt is például. Nagyon ellátta a moha talajfelszínét. Az baj vagy?
Hát nem baj, de nem is előny. Ugye a moha ellen részporos védekezést szoktunk javasolni, de tenyészedénybe, ládába egyéb azért ezt ne csináljuk. Inkább szépen távolítsuk el, kis kapálással idézőjelbe, talajlazítással ezt a mohás részt, és a növénynek nem lesz semmi problémája. Levegőtől elzárja általában ugye a talajt ez a moha réteg, különösen problémát nem okoz.
Köszönjük szépen a
szőlőremet. Szőlőre meg visszatérünk. Minden jót, szervusz.
Minden jót. Másik telefonálunk itt van-e még?
Igen, igen.
Köszönjük a türelmét. Parancsoljon.
Én Nemesné Idi vagyok Zalaegerszegről. Én a mérnök úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy én tavaly nagyon porul jártam a Datolya Szilvával. Március végén csomagoltam ki, ugye mindig beszokom csomagolni, mert én olyan helyen lakok, hogy Zalarét, mellett, hogy egy húzatos hideg helyen, és áprilisban, amikor volt az az erős fagy, nálunk mínusz 9 fok volt, és az egész koronája elfagyott. Ez a vanília
nevű fajta, igen.
Fajta, és nagyon finom a gyümölcse.
Az bizony.
És én nekem az és az egész koronáját el kellett távolítani, viszont a törzse végig kihajtott.
Igen.
Csodálatos bokor lett belőle. Azzal most mit csináljak? Lesz-e ebből valami termés, vagy valami?
Termés nem lesz. A kérdése nagyon jó, kedves Ilona. De ugye nem célszerű bokorba hagyni a törzsről több, mert nem tudom, hány lehet az a vesző.
Nagyon sok. Csodálatos volt az nyáron.
Na most, milyen magas jelenleg a törzselfának?
Hát a törzse olyan egy méteres a fának, úgyhogy, és az végig ki van hajtva.
Na most itt ez a lényeg. Tehát az egy méteres törzs felső részén 3, maximum 4 vesszőt hagyjon meg, a többit távolíts el.
Igen.
Mert az mindjárt egy koronát alkotott.
Igen,
ugye?
És akkor abból lesz nekem egy
pontosan
korona?
Pontosan így van, abból lesz egy szép korona, de ugye ha mindent meghagy, akkor egy bokor elsűrűsödik, az nem lesz előnyös a fára nézve.
Igen. És úgy, hogy most is még be van takarva, még nem csomagoltam ki, mert hát én nálam minden elfogy, ez eszméletlen. És úgy jártam, még azt szeretném megkérdezni, hogy én úgy, nekem van egy több éves citromfám, ami tavaly előtt tel is olyan sok gyümölcs volt, hogy szinte alig volt levele, és tavaly még pár szem virágot hozott, csak nem hozott termést. Most még haragudott azért a sok termésért, nem tudom.
Nem, kedves Ilona, még a citromfának is szüksége van pihenésre.
Ugye.
Sajnos nagy termés után ez szokott bekövetkezni, hogy utána pihen egy évet, alig hoz termést, aztán erőgyűjtés következőkbe újra fog majd teremni.
És enge... most vágjam jó vissza?
A citromot?
Igen.
Nagyon ne. Ha túlnőtt, legfeljebb azokat a részeket vágja csak vissza, hogy egy szép szabályos koronája maradjon a fának. Igen. Engedjen meg egy kérdést a kakkinak a betakarásával kapcsolatban.
Igen.
Mivel takarja be a kakkit?
Náddal.
Nagyszerű. Tehát nem fólia. Nem fólia.
Nem. Én ugye itt akarok a Zalaréthez közel, okay.
Van nád.
Mondok a fólia, vagy nádat is, ahol igen. Takarom be, úgyhogy be nagyszerű. Van csomagolva mostanában a kisenyítő.
Hát ugye sajnos...
Mondják a hideget.
Ja, ugye ezek a hidegek, mivel a kakki későn indul hajtásnak, tehát még nem okoznak a kakinál semmi problémát,
igen.
Bízunk abba, hogy az idei tél ez valóban kimélte még a vaníliát is.
És akkor még egyet szeretném megkérdezni, van egy nap, japánnal spajám csodálatos nagy bokat. Hát azt is most februárban, amikor jött ez a nagyon hideg, újra be kellett takarnom, csomagolnom, most kibontottam, hogy annak ma talán nem lesz semmi baja, nem tudom, hogy...
Bocsásson meg, zavarba vagyok. Melyik ez a japános poja?
Ez egy csodálatos, hát a fiam még Olaszországba hozta, egy csodálatos, hát megállnak a látványáért a kert, nézik, hatalmas, fényes, gyönyörű zöld levelei vannak, és elég ritkán hoz gyümölcsöt állítólag, nekem még csak virágig jutott, tehát még gyümölcsöt nem tudtam hozni. Hát ez most már olyan 6-7 éves ez a fa, de valami csodálatos, és hát ugye ezt is meg a fűszer babérral együtt betakartam újra, most újra ki nyitottam, hát bízom benne, hogy nem lesz talán már olyan hideg.
Fűszerbabér...
Hát mediterrán növények,
de
tudom.
De mennyire? Fűszerbabér nálam 17 éve van kint,
igen.
Takarás nélkül.
Takarás nélkül.
Takarás
igen.
nélkül. Most olyan 3 méter körüli nagyságú telebimbóval, ugye már ősszel...
Lezányi visszel van bimbóval, igen.
Nagyszerű.
Igen.
Ugye ez ősszel hozza a bimbóit, és tavasszal virágzik ki, igen. ha el nem fagy. Eddig nem fagyott el. Úgyhogy, hát én ezt a japán naspolyát szívesen megnézném.
Jaj, hát nagyon szívesen látom érni, hogyha jön. Mert én nekem nagyon sok mindenem van, vagy csöbb kis kertben. Nagyon szívesen látnám
és szabad valami közelebbi címet megtudni?
Igen, igen.
A kollégám felírja, jó? Köszönjük. Itt a műsorban nem kérjük, hogy köszönjük. Elmondja nyilvánosan. Még jó, legyen kedves a vonalba maradni, és a hangtechnikus kollégám nagyon szívesen fölírja a telefonszámot jó, és a nevét, jó?
Köszönjük.
Nagyon szépen
köszönjük a hívását.
Viszont hallásra,
jó egészséget. Viszont hallásra.
Málnánál érve bogyósoknál hagytuk abba.
Igen.
A meccés, ugye... és a tőszámbeállítást tisztáztuk, rézelemosó permetezés. Piros fekete ribizli. Ugye az éves vesszőkön van a legszebb termés, de ezek 2-3 évig termőképesek, csak utána távolítjuk el. Természetes, ha elszáradt, mert a ribiszke szitkár éppen károsította, és akkor távolítjuk el, de egyébként ne. Ügyeljünk arra, hogy a bokor mindig újuljon meg, tehát legyen mindig friss hajtási, amiből szép vesszők lesznek, de a 2-3 éves fás részek még nagyon jó termőállapotban vannak. Ellentétben a málnával. Ugye a ribiszkének a kaliforniai pajzstetű az egyik nagy ellensége, a levéltetvek a másik nagy ellenség. Hála Isten, az, hogy néha van lisztharmad, vagy egyéb, ezek nem jelentősek a ribiszkeféléknél, ezért itt az olajos permetezésre helyezzük a hangsúlyt, mert olajos permetezéssel ugye levéltetű tojásokat, mert tojás alakban telel át a növény vesző részeken, el tudjuk pusztítani, vagy jelentősen gyéríteni, úgyhogy a következő, majd vegetációban minimális növényvédelmet igényel. Szeder az egyik legbonyolultabb ügy, mert a legfiatalabb gyakorlatilag a termesztésben, hiszen alig 20 éve van. Itt Európába, Amerikából került hozzánk a tüskementes fekete szeder. Nagyon erőteljes növekedésű. Képes 4-5 méter hosszú ajtásokat nevelni, és sokszor a termelők nem tudja, hogy most mit csináljon bele. Meghagyja, hol vágja vissza egyéb. Itt van egy fő szabály a meccésnél, hogy a 3-4 évnél idősebb, tehát termőre fordult tövek, erőteljes töveknél a terhelés a vesszők méretéhez viszonyítva, vagy mérete alapján legalább 8-10 folyóméter vesszőt kell terhelnünk egy-egy tőre ahhoz, hogy ne újra csak erőteljes hajtások legyenek, hanem megfelelő termés mennyiség, vagyis egy termőegyensúlyt beállítunk. Ha viszont gyenge a tő, akkor természetes ezt a vesző méretszámot, folyóméterszámot csökkentjük, általában 3-5 méterre, de terhelni mindenhogyan kell, hogy túl ne nőjön. Részben már itt említésre került a műsor elején, hogy a szedernek 10 évig nem volt semmi problémája, de utána jött a rozsda, nem csak levélen, hanem hajtáson is. Aztán jött a szeptocitás levélfodróság, veszőfoltosság, ami átölelheti a folt, úgy elhaló folt, a vesszőt, hogy mintha gute ütné meg az egész növényt, leervad. És ez bármikor bekövetkezhet a vegetációba, termés érés kezdetén is, meg a végén is, meg a közepén is, ezért most metszéskor ezeket a vesszőket távolítsuk el a tövekről, mert tovább fertőznek, és itt a rezes lemosó permetezést célszerű alkalmazni, ugyanúgy, mint ahogy a málnánál is.
Ígérte, hogy kitérőt teszünk a szőlőben.
Igen.
És még ugye van a konyhakert is, úgyhogy igyekszünk azért mindenhova egy kicsit juttatni a szőlő, szakértelemből.
A szőlőnek a szaporításával kapcsolatban több kérdés merült fel már múltban is, mert ugye addig, amíg a filoxéra nem jelent meg Európába, ez az 1890-es év, addig boldog élete volt a szőlőtermesztőknek, mert ami megtetszett fajta, vesszőt vágtak róla, ledugták, gyökeresedett és termett.
Boldog idők.
Így van. Hát aztán a filoxéra ennek ugye jól oda tett, utána több 10-15 évig is ment a kísérletezés, hogy tulajdonképpen hogy lehet a filoxéra ellen legjobban, leghatásosabban védekezni. Ekkor jöttek be az ódirekt termők Amerikából, Elvira, Delavari, Noah, stb. De bejöttek egyben azok az ellenálló alanyfajták is, amelyekre oltva az európai fajtákat védekezés tökéletesen megoldódik, nem kell szénkénegezni egyéb, mert a vad szőlők gyökerén nem él meg a filoxéra, illetve nem tudja átszúrni a szúró szervével a kérgét az alanynak. Na most az alany megválasztása, ha oltással akarjuk szaporítani a szőlőt, az alany megválasztása fontos, száraz talajra legalkalmasabb, a pillanatnyilag engedélyezett Ferkál nevű alany, illetve a Georgico 28, üdetalajra az 5BB, aztán legtöbb talajra az 5C, tehát bő választék van, de az alany döntő a termés minősége és mennyisége szempontjából, mert ne azt kérdezzük a szaporítóanyag előállítótól, hogy milyen fajta jó a hideg talajra, milyen szőlőfajta, hanem inkább azt kérdezzük, hogy milyen alanyfajta jó oda, mert a gyökér az van a talajba, tehát a gyökér igénye a meghatározó. Vannak rezisztens fajták szép számmal, melyekről az még nem biztos, hogy filoxéra ellenállók is, de kockáztatni minden további nélkül lehet. Ezeket ugyanúgy dugvánnyal szaporítjuk, ledugjuk a vesszőt. Ha kurens a fajta, csak pár rügyet kapunk belőle, akkor egy-két rügyes dugványt is csinálhatunk, és utána ültethetjük az eredeti talajba. A másik dolog a saját gyökerű szaporításnál, koromnál fogva megengedik ezt már nekem, hogy akinek 10-15 évig kell csak a szőlő, az ne költsön oltványra. Az nyugodtan szaporíthatja saját gyökérről, tehát dugványról, ugyanis 100 évvel ezelőtt egészen más volt a szőlő tápanyag ellátottsága, mint most napjainkban. Tehát jobban tápláljuk úgymond az ültetvényeket, mint hajdanába, az 5-7 évenkénti istállót rágyázás volt ugye a gyakorlat. Ma pedig évente legalább annyi tápanyagot juttatunk ki az ültetvénybe, amennyi termést leszedünk abban az évben. Tehát ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a szaporításnak, de van egy régóta alkalmazott szaporítás módja is a szőlőnek, az úgynevezett bújtás. Amikor a vesszőt a tőkén hagyva az eredeti anyatőkéről nem vágjuk le, csak lehajtjuk a talajba a következő tőig, ott 2-3 rügyet ugye felhúzunk a talajból, azt karózzuk ki, két év múlva meggyökeresül a földbe ez a lebújtott növény, akkor levághatjuk már az anyatőről, de már a bújtás évében terem, tehát ez a leggyorsabb termőre forduló szaporításmód. Említettem, hogy az Európai Unióba egyre inkább szűkítik a növényvédőszer felhasználást és a műtrágya felhasználást. Itt a baktérium trágyára hívom fel még egyszer a figyelmet, hogy ezzel nagyon sokat tudunk javítani a talajéleten, és tudjuk csökkenteni, vagy egyáltalán pár éven keresztül nélkülözni a műtrágya felhasználást, mert ami ott holtanyagat kötött talajokba a növény számára, megkötött anyag, ezt a baktériumok felszabadítják a növény számára, alkalmassá teszik. Sajnos a szerves anyag ugye hiányzik a ültetvényekből, mert istálló trágya kincs, ha van is, ritka kincs. A komposzt pedig ugye kis mennyiségben képződik házi kertben legtöbbször, hogy ezzel tudnánk megfelelő mennyiséggel tápanyag utánpótolni. Természetes, kiválóak ezek mind tápanyag utánpótlásra, csak hát nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségben, mindenmennyiben szeretnénk. Paprikáról érkezett több kérdés, ha lehet, akkor...
Folytassuk a konyha kertben, igen. Igen,
mert ugye itt van az ideje a hidegtűrő növények ültetésének és vetésének. Hát a konyhakertet nem konyhakerti növényel kezdem. Akinek még a vermelőben ott van az ősszel megvásárolt fa csemetéje, vagy netalántán szőlőoltványa, az minél előbb tegye a talajba, mert a talajnedvesség most bőven megvan, és ne engedjük kiszáradni a talajt, minél előbb tegyük le. Hagymafélékkel kezdhetünk, ugye ültetés, hát a dughagymát azt nevezzük ültetésnek, nem magról, ugye a vöröshagyma, mint a fokhagyma ültetése, duggatása aktuális, de magvetésben gyökérzöldségfélék, borsófélék, és a borsónál, zöld borsónál ne felejtsük el, hogy háromféle zöld borsó kapható a kereskedelembe. A kifejtő, a velő és a cukor. Uh-huh. A cukor ugye azért izgalmas, mert az hüvelyestől lehet fogyasztani. Hát a velő pedig a legfinomabb.
Szerintem a cukor az a leggyakrabban használt így a mindennapos kertekben, nem? Vagy a többit is szeretettel veszik?
Sajnos nem véletlen soroltam ezeket, mert amikor zöldborsót kér a konyha kertészkedő, akkor cukorborsót kér. Márpedig, mert ugye a zöldborsó az általában cukorborsó.
Na akkor ez jó, hogyha helyre tesszük pontosan, ezt a dolgot. Tehát van, van ilyen felesborsó, amit felesborsónak neveznek.
Ez a kifejtő
az
borsó,
a kifejtő borsó.
Ami száraz állapotban, ugye, feles.
Igen, és zöld színe van.
Zöldes vagy zöldes, vagy, sárga.
Igen,
ugye,
vagy sárga. Sárga. Ez akkor ez a sárga borsó is csak az egy érettebb formában? Kifejtő,
ez így van, az az érett forma. Ugye a zseng állapotban a zöld borsó, ez a kifejtő borsó.
Igen.
A velő borsó nagyobb hüvelyű, több mag van egy hüvelybe, ráncos mag, míg a kifejtőjé sima, zöldes színű, hát ez a legzsengébb, legfinomabb zöldborsó fogyasztásra. Viszont a cukorborsó szintén ráncos magvú, de van benne sima magvú is. Ennek az a lényege, görbe hüvelyű, az a lényege, hogy hüvelyestől lehet fogyasztani, mert nincs pergamen tartalma a hüvelynek, tehát minden további nélkül így fogyasztható. Tehát vethetők ezek. Aztán sóska, spenóta, levélzöldségfélék, a mák, szintén retekfélék, akár a hólapos, akár a fekete retek, mind vethető. Most arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy például a gyökér zöldségféléknél, sárgarépa, petrezselye. Zellet ugye palántázzuk, azt nem helybe vetjük, de sárgarépát, petrezselymet igen. Minél előbb igyekezzünk ezeket elvetni, mert ezek nagyon érzékenyek a talaj kiszáradására. Ugyanis olajos magvakról van szó, lassan, nehezen veszi fel a vizet, folyamatos vízellátást igényel a mag, hogy csirázó képes legyen. Nem szabad mélyre vetni, mert akkor ugye nem csirázik ki, ezért még érzékenyebb a kiszáradásra, ezért fontos a minél előbbi vetés. Aztán, ha megkésünk a vetéssel, akkor célszerű alkalmazni azt a módszert, amikor a kis sekély barázdát kihúzzuk a magvetéshez, azt előbb többször öntözzük be vízzel bőségesen, utána vessük bele a magot, és utána a száraz talaj, mindegy, hogy porral takarjuk is, mert a talajnedvesség meg lesz, és így csirázik a növény.
Egyébként péntekre várhatunk legközelebb esőt, de akkor sem sok, például erre a vidékre általában 1-2 milliméteres millimétert várhatunk az előrejelzés most, szerint.
Az az igazság.
Aztán megint szárazabb idő jön.
Az az igazság, hogy most még a tartalék víze a talajnak megvan, tehát minden további nélkül. Csak a felszín az az 1-2 centi,
az
a por, az van kiszáradva. De ugye ezt elegyenítjük a talajt, akkor ott már mindjárt előjön a normális nedves talaj.
Egy utolsó telefonhívás és telefonos kérdés következik. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én Zsuzsa vagyok, Szabálykmentnek. Érdeklődni szeretnék, hogy a pincébe csízik a krumpli, leszedhetem a hajtásását?
Milyen célra fogja ezt a krumplit felhasználni?
Tehát ennivaló krumplit.
Minél előbb le kell csinálni a krumplit, mert ugye ez fogyassza a burgonyának a beltartalmát, aztán többed a gumó ezáltal, tehát kevésbé értékes lesz. Meleg a pince ezek szerint.
Hát ugye konyha alatt van, de le van szigetelve.
Le van szigetelve. Most van-e mód arra, hogy itt vannak ezek az éjszakai lehűlések, hogy szellőztetni ezt a hideg éjszakai levegőt, ugye beengedni a pincébe, mert ez sokat segít azon, hogy nem csirázik újra, vagy olyan gyorsan a burgonya. Ez jó lenne célszerű.
Köszönöm szépen.
Kérem.
Meg még azt szeretném megkérdezni, hogy a paprikát, a paradicsomot egy szálasával pikérhozzam ki, vagy két szálasával?
Meg tudja nekem indokolni, hogy miért két szálasával kellene?
Én csak azért kérdezem.
Én se tudom, de én is. Nekem is mondták már.
Mert anyáink, nagyanyáink így csinálták, mi is úgy csináljuk. Mert azt mondja, hát az egyik elpusztul, ott marad a másik.
Igen.
Egyszerűen.
Ketten versengnek.
Na most itt a versengésnek a problémája, az egyik mindig lemarad. Igen. Ugye? Tehát egyenletesen nem nő a kettő, zavarják egymást egyesével, inkább sűrűbb térállásba tegyük a növényt akkor, de csak egyesével. Paradicsomnál pedig halálos bűn a kettesével ültetés, ugyanis az egy szálból is legtöbbször burgonyabokor képződik, ugye, ha nem szedjük le a hónajhajtásokat. Ezért ott csak egy szállal és egy szálra nevelni, kivéve a törpe determinált fajtákat.
A törpe, igaz, a monofajtát kettesével ültettem.
Nem azt mondtam, hogy az kettesével, hanem azokat nem kell hónajazni, vagy...
Ja, nem kell, igen.
Mert ugye azok befejezik a növekedést, ezért determinált, ugye, meghatározott a növekedés, és amit hoznak természet, be is érlelik. De a folytonnövőknél, ugye, folytonnövőknél az a probléma, hogy nő a paradicsom, nő, hozza sok termést, de zölden marad, és nem akar megérni. Ezért a folytonnövőknél csak az egyszálasra nevelést javasoljuk.
Köszönöm szépen.
Kérem, sok minden jót.
Ne neveljünk ellenfeleket a növényeinknek.
Így van, konkurenciát zárjuk ki.
Kedves mérnök úr, el kell köszönnünk, véget ért a rendelkezésünkre álló idő, de zárszóként, ha úgy érzi, hogy valamit még fontos elmondani, akkor azt...
Mert megrónak engem azért, hogy a paprikáról nem esett szó. Igen. Szóval a paprikánál ugye a fajta döntő. Döntő. Uh-huh. Az F1-es hibridek a legalkalmasabbak, a legszebb termésűek, nem aprulnak le, ennek a legdrágább a magja, de az ilyen szedetvedett fajtákat lehetőleg mellőzzük, mert a legtöbbször kudarc a termesztés, ezért csak a megbízható jó fajtákat telepítsük. És ne felejtsük, a paprika a leghőigényesebb zöldségfélénk, és a legtápanyagigényesebb. De a tápanyag és víz. A tápanyag és a víz természetes mindig összefügg a hőmérséklettel, mert magas hőmérsékleten több víz, több tápanyag, alacsony hőmérsékleten kevesebb víz, mert akkor a növény szenved.
Köszönöm szépen a részvételét a mai műsorban, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Azt hiszem, hogy ha hetente jönne, akkor is ki tudnánk tölteni bőven a műsoridőt. Kedves hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet és a telefonálóinknak a hívásokat, és mindenkinek további jó rádiózást kívánunk, és természetesen örömteli kertészkedést és munkákat a kertekben, és nagyon kellemes elfáradást. Az elmúlt órákra köszönöm a figyelmüket munkatársaim nevében is, hiszen nem csak a kertészeti műsor ér véget, hanem a délelőtti műsorrész is. A hangtechnikus Király Tomislav volt, a műsorvezető Király Boglárka, a mai műsorban pedig dr. Pál Fidénes kertészmérnök válaszolt a kérdésekre, és egy hónap múlva ismét várjuk, és önöket is természetesen.
Kitüntető volt a királyok közt szólni és dolgozni. További jó egészséget.
Köszönöm szépen.
És minden jót kívánok hallgatóinknak is.
Minden jót kívánok én is, viszont hallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.